Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a hallgatókat, most Valko Orsolyával a Hunren Ökológiai Kutatóközpont lendület, vegetáció és magbank dinamikai kutatócsoportjának vezetőjével beszélgetek, témánkat pedig a magok és a talajban található magbank szolgáltatja. A magok a természet nagy csodái, tulajdonképpen olyanok, mintha időzített életről beszélnénk, és nagyon sokáig életképesek a talajban, de mégis meddig? Meddig tudnak életben maradni.
A magoknak az egyik legnagyobb érdekessége, hogy belőlük fejlődnek ugye a növények, és magbank segítségével a növények nem csak azt tudják befolyásolni, hogy hova terjednek, hanem hogy mikor fognak életre kelni. Tehát tulajdonképpen ilyen időzített élet, ahogy mondtad. Nagyon változó, hogy mennyi ideig életképes egy-egy magatalajban. Vannak olyan fajok, amiknek a magjai azok rögtön kicsiráznak, tehát nem életképesek egy évnél tovább, de vannak olyan fajok is, amik akár évtizedekig, századokig életképesek lehetnek. Sőt, a Recorder a szibériai jég alól találtak egy szegfűfajnak a magját, aminek az életkorát olyan 50 ezer évre tippelik, úgyhogy elképesztő hosszú ideig lehetnek életképesek a magok. Még ásatásokon is szoktak ugye ilyen nagyon hosszú ideig életképes magokat találni, akár úgy, hogy sokszor temetkezésekhez használnak bizonyos növényeknek a magjai díszítő elemként, vagy vannak olyan ékszerek, amikhez bizonyos magokat használnak föl, vagy ugye a gabona magvak és nagyon hosszú ideig megmaradhatnak. Tehát bőven vannak olyan információink, hogy bizonyos növényfajok magjai akár több ezer évig is életképesek lehetnek.
Tulajdonképpen az, hogy eddig életben maradhatnak a magok, egészen egyszerű dolgokkal is magyarázható, konkrétan azzal, hogy ki tudja, hogy a mag hova kerül a növényből. Adódik is a kérdés, hogy ahogy itt említetted, hogy akár jégbe zárva is találtak már csirázóképes magot, mikre számítanak a növények? Mennyire mélyen kerül mondjuk a talajba egy-egy mag, hogy aztán valamikor a felszínre jusson?
Pontosan azért kell a növénynek az, hogy a magja ilyen sokáig életképes legyen, mert bármi történhet. Tehát olyan helyre kerülhet a mag, ahol mondjuk éppen egy beton felületre esik, és majd két év múlva arrébb fújja a szél, akkor behullik egy tóba, utána valami történik, és évtizedekkel később mondjuk egy zátonyon partot ér, és lehet, hogy ott majd egyszer ki fog tudni nőni. Tehát emiatt fontos az, hogy vannak olyan stratégiai növények, amik arra építenek, hogy majd egyszer a magjuk révbe ér valahol. És amit említettél, az is nagyon fontos, hogy ugye általános esetben a növénynek a magja a talajra hullik, az anyanövény közelében valahol, és utána ott vagy kicsirázik, vagy nem. Ha nem tud kicsirázni, mert mondjuk olyanok a feltételek, hogy egy nagyon sűrű növényzet van, nem tud kicsirázni a mag, akkor szépen az idő előre haladtával egyre mélyebbre megy a talajban. Különösen, hogyha mondjuk vannak a talajban repedések, vagy vannak különböző élőlények, akkor azok mozgathatják oldalirányban és lefele is, fölfele is a magokat. És ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes vizsgálatunk, hogy Magyarországról egy nagy rekordot sikerült kimutatnunk, ugyanis egészen 80 centi mélységig leástunk a szikes talajban, hogy életképes magok után kutassunk, és még ebben a mélységben is voltak olyan növényfajok, amik a szikes gyepeknek a jellemző növényfajai, és 80 centi mélyen ott van az életképes magjuk.
Van ennek valami reális esélye, hogy ezekből ténylegesen növény fejlődjön ki valamikor?
Hát nyilván egy növény számára nagyon nem optimális, hogyha van fölötte 80 centi talaj, tehát szinte lehetetlen, hogy ott abban a helyzetben ki tudjon csirázni. Viszont ugye vannak különböző folyamatok, amik mozgatják a talajban a magokat, tehát vannak építkezések. Építkezésekkel évente világszinten azt hiszem, hogy 30 gigatonna talajt mozgatunk meg a világon, tehát óriási mennyiséget, nagyon mélyre is lemennek ugye ezek a talajmozgatások, tehát ilyenkor föl tudnak jönni a felszínre ezek a mélyen eltemetett magok. Ugye szántás során is megmozgatjuk rendesen a felső talaj rétegeket, és vannak természetes folyamatok is, amik fölhozhatják ezeket a mélyen eltemetett magokat. Például ugye vannak olyan nagyon érdekes életmódú rágcsálók, amik különböző talajban vájt üregekben élnek, várrendszerük van, stb. Ezek is folyamatosan mozgatják a magokat a talajban. A földigiliszták is, és számos egyéb talajlakó állat. Tehát nagyon könnyen előfordul előfordulhat, hogy egy ilyen mélyen eltemetett mag előbb-utóbb a felszín közelébe kerülhet, és akár ki is tud csírázni. A szikes területeken például nagyon jellemző az, hogy a talajok repedeznek, nyáron nagyon kiszáradnak ezek a talajok, és összezsugorodnak, és emiatt óriási repedések tudnak kialakulni ezeken az élőhelyeken, akár ilyen 30-40 centi mély óriási repedések is, tehát ebben is tudnak nagyon szépen vándorolni a magok. Tehát az, hogy 80 centi mélyen van egy mag, az nem jelenti azt, hogy mondjuk évi 1 centi sebességgel ment lefele a földben, hanem ezt nem tudjuk pontosan megmondani ilyen módszerrel, csupán az alapján, hogy milyen mélyen van a mag, hogy milyen korú lehet, de azt feltételezhetjük, hogy egy szép kort megért magról lehet szó.
A magbank dinamikai kutatócsoport tehát ilyen érdekességekkel foglalkozik, de mégis miért fontos megtudnunk, hogy milyen fajok találhatók magformában a talajban?
A magok azok az élőhelyek helyreállításának a kulcsát jelentik, tehát általában, amikor élőhely helyreállításról, restaurációról beszélünk, akkor az első lépés az, hogy egy növényzetet állítsunk helyre, amihez utána a hozzájuk kötődő állatok is be tudnak telepedni. És a növényzet helyreállításának a kulcsa az a magokban rejlik, hiszen ugye az az új élet a növények számára, tehát egyrészt nagyon fontos azért megismernünk, hogy mi van a talajban, hogy megmondhassuk, hogy ha engedjük a természetes folyamatokat, akkor mi fog ott kinőni. Van-e esélyünk arra, hogy magától helyre tud állni egy élőhely. Megdöbbentő különbségek vannak ilyen szinten a különböző élőhelyek között. Tehát az is nagyon sokszor előfordul, hogy a felszínen látunk egy nagyon szép vegetációt, de ha a magbankot megnéznénk, akkor gyomfajokat és zavarást jelző fajokat találnánk benne. Itt a kulcs a tájtörténetben lehet általában. Tehát a mag az mesél arról is, hogy mi történhetett előtte a tájban. Hiába látjuk azt, hogy a növényzet már szépen helyreállt, hogyha mondjuk előtte akár egy évszázaddal, vagy néhány évtizeddel mondjuk nagyon erősen legeltettek egy területet, vagy egy picit beszántották, hogy valami egyéb bolygatás volt, akkor annak a nyomai ott látszanak a magbankban, és olyan fajokat találunk, amik, hogyha újra megbolygatnánk a talajt, akkor ki tudnának nőni, és mondjuk gyomosodást okoznának. Tehát emiatt is fontos megismerni azt, hogy mi van a talajban. Ugyanígy a regeneráció szempontjából is nagyon fontos lehet, tehát vannak olyan esetek, amikor már mondjuk a növényzetet látva azt látjuk, hogy sajnos egy nagyon leromlott állapotú élőhely van előttünk, de mondjuk, ha még viszonylag friss ez a leromlás, akkor előfordulhat, hogy a régebbi jó állapotú stádiumoknak a fajai, azok megvannak a magbankban, és akkor erre tudunk építeni. Tehát ez egy nagyon fontos, egy ilyen természetes megújulási kapacitás az élőhelyeknek a magbank, és ugyanakkor sokszor egy kisebb veszélyforrás is, tehát emiatt meg kell ismernünk, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet egy adott élőhelyet kezelni, vagy helyreállítani.
Az élőhelyek helyreállítása, a rekultiváció is egyre gyakrabban felmerülő fogalmak a természetvédelmi célú beavatkozások sorában. Mit mondhatunk el a gyepes területeinkről? Milyen állapotban vannak Magyarország gyepes területei?
Sokan nem tudják, de Magyarországon a gyepek azok nagyon-nagyon fontosak. A legtöbb embernek a gyepről eszébe jut a kertjében a pázsit, vagy a focipályának, vagy a parknak a gyepje, de hogy igazából rengeteg olyan természetes élőhely van, ami szintén gyep, és ezeket nagyon fontos megvédeni, nagyon fontos biodiverzitást őriznek, növényeknek, állatoknak adnak életteret, és Magyarország ebből a szempontból nagyon különleges Európában. Az eurázsiai erdősztyepéknek a legnyugatabbi része az Magyarországon található, és olyan kiterjedt, óriási nagy gyep területek vannak nálunk, ami Európa legtöbb országában már nem található meg. Tehát ahányszor jönnek hozzánk külföldi vendégkutatók, és elviszük őket a Hortobágyra, vagy a Körösmaros Nemzeti Parkba, teljesen elámulnak, hogy mekkora gyepek vannak még itt, hogy az ő országukban ehhez hasonló sincsen. Sok olyan ország van, például Belgium, Hollandia, ahol már tényleg ilyen zsebkendőnyi méretűre szorultak vissza az igazi szép természetes gyepek, úgyhogy egy ilyen országból érkező kutató számára ez egy csoda, amikor látja a Hortobágyon a végtelen gyepet, a végtelen síkságot, a természetet. Tehát ezeket az élőhelyeket, amik még megmaradtak nálunk, viszonylag jó állapotban, ez nagyon fontos megvédeni. Védelemhez itt kezelés kell, egy extenzív, külterjes állattartás, ami nagyon-nagyon fontos, nem csak a természetvédelmi szempontból, a hagyományőrzés, tájképi szempont, minden szempontból, tehát ez egy nagyon szép win-win-win szinergia, tehát ez egy csodálatos dolog. Viszont ugye nagyon sok olyan gyepterületünk is van, ami nincsen ilyen szép jó állapotban, ezeknek pedig a helyreállítása lenne egy nagyon fontos feladat. Nagyon sok olyan gyepterületünk van, ami áldozatul esett az elmúlt évszázadok, évtizedek mezőgazdasági tevékenységének, tájátalakításnak. például a lőzgyepek, amik talán a legszebb gyepjeink, a legvirággazdagabb gyepek, ezeknek a kiterjedése 95%-kal több volt, mint a mai állapot. Tehát azt jelenti, hogy 5%-uk maradt meg, tehát hogy alig maradt belőlük valami. Tényleg iszonyú pusztulás ment végbe a lőzgyepekben sajnos az elmúlt időszakban. Például ezeket az élőhelyeket csak akkor tudjuk megmaradt 5%-ot hatékonyan fenntartani, hogyha megpróbáljuk növelni az élőhely kiterjedését, helyreállítunk új lőzgyep állományokat, megpróbáljuk őket összekapcsolni a tájban, hogy a fajok tudjanak egymással szaporodni, a különböző populációk tudjanak egymással találkozni, a különböző élőhelyek össze legyenek kötve. Tehát ez nagyon fontos a restauráció ebből a szempontból, hogy azok az élőhelyek, amik már szinte teljesen megsemmisültek, valahogy fent tudjanak maradni.
Az intenzív mezőgazdaság az egy dolog, ami sújtja a gyepes területeket. Emellett az elmaradozó és egyre kevésbé jellemző legeltetéses állattartás, bár az utóbbi időben erre is vannak törekvések, hogy ezt is minél nagyobb arányban hozzák vissza a szakemberek, de tulajdonképpen ez is hiányzik a gyepeknek a taposással, a trágyázással, egy csomó ökológiai funkcióval együtt. Mindezekhez adódik még a klímaváltozás, ami számos negatív hatással sújtja szintén ezeket az élőhelyeket. És épp ebből a szempontból kérdezem azt, hogy ugye az előbb beszéltünk itt a szikesekről, ami alapvetően nagyon érdekes és egyedi biodiverzitással rendelkező élőhely kategória. Ugye az időszakosan kiszáradó pocsolyák élővilága nagyon érdekes, mert ott is a hosszú tartós szárazság idején tartós petéket képző állatok egy hosszabb, nagyobb csapadékos időszak után vízbe kerülve szinte azonnal életképesek lesznek. Pont ebből adódik az a kérdés, hogy vajon a szikesek növényvilága is képes erre, hogy mondjuk, ha az éghajlati viszonyok lehetővé teszik, akkor aktivizálódnak egyes magok, hiába vannak a felszínen?
Igen, tehát hogy nagyon érdekes, amit mondtam, mert ez egy nagyon szép párhuzam a növények magbankjával, hogy például a kétéltőeknél is, meg bizonyos halfajoknál, meg rengeteg egyéb állati szervezetnél is van egy ilyen kitartó képlet, ami kicsit hasonlít a magbankhoz. És a szikeseken is van egy ilyen nagyon érdekes dinamika. Vannak erősebben szikes területek, ahol vannak olyan halofiton sótűrő növények, amik nem tudnak minden évben feltétlen kicsirázni, hanem inkább a csapadékosabb években tudnak nagy mennyiségben megjelenni, és ezeknek iszonyú nagy magbankja lehet. Tehát a világ legnagyobb magbankját azt kanadai szikeseken mutatták ki. Ez is meglepő egyáltalán, hogy Kanadában vannak szikesek, de gyönyörű nagy szikes területek vannak ott is, és az egyik budavirágfaj, ami nálunk is előfordul, a piros budavirágnak mutatták ki, hogy a legnagyobb magbankja van, hogy 1 négyzetméteren 1 millió mag egy növényfajból. Tehát ez egy óriási mennyiség. Nyilván azért termel egy növény ennyi magot, ami hosszú ideig életképes, mert nem mindig jók a feltételek a csirázásra. Tehát ezek egy ilyen időzített bombaként, vagy időzített életként várnak a földben, és amikor jön egy jó időszak, akkor tömegesen megjelennek.
Ennek tudatában különösen fontos a magbank dinamikai kutatás, hiszen nem tudunk pusztán a vegetációból arra következtetni, hogy mégis milyen növényvilággal bír az adott élőhely ténylegesen, hiszen azok magformában szunnyadnak.
Igen, igen, emiatt tényleg nagyon fontos, különösen olyan élőhelyek esetében, amit még nem annyira vizsgáltak ilyen szempontból. Most egy friss élményünk, hogy most jöttünk haza Üzbegisztánból egy kutatóexpedícióról, ahol egy egészen újfajta magbank vizsgálatot kezdtünk, az ottani Kiziakum félsivatagi gyepjeiben nézzük meg azt, hogy a magbank az vajon részt tud-e venni az élőhelyek helyreállításában. Ott azért fontos ez, mert ez a sivatag, ez 300 ezer négyzetkilométer, tehát háromszor akkora, mint Magyarország, és rengeteg ember is él benne, legeltető állattartást folytatnak, és nagyon sokszor, tehát az embereknek a legfőbb vagyontárgya a legelő állat. Nagyon fontos, hogy minél több állatot tartsanak, ezért egy kicsit már a legelő eltartó képességét sok helyen feszegetik, és nagyon degradálódik a növényzet egy része. És arra kíváncsiak, hogy vajon a magbankban még ott vannak-e a jó növényfajoknak a magjai, vissza tudnak-e jönni, hogyha egy kicsit békén hagynak egy adott területet, és kevésbé legeltetik. Úgyhogy ezt próbáljuk mi most megnézni, és ez tényleg nagyon fontos, mert semmilyen más módszer nem áll rendelkezésre jelenleg ott az élőhelyek helyreállítására, mint az, hogyha a magbankra tudnánk támaszkodni. Úgyhogy emiatt most elmentünk a sivatagba egy kutatóexpedícióra, a kedves kollégáinkkal, a kutatócsoportunkból öten jöttek, illetve még a Szegedi Tudományegyetemről is jöttek, és a Szamarkandi Egyetemmel közösen csináltuk ezt a nagyon érdekes kutatást, és másfél tonna homokot gyűjtöttünk jelenleg a sivatagból, úgyhogy most ezt próbáljuk kisméretűre csökkenteni, hogy haza lehessen szállítani, és akkor itthon fogjuk csiráztatni.
Na, ez egy nagyon aprólékos munkának tűnik. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Kiöntitek szitába, és akkor egyesével nézitek, hogy mage vagy homokszem, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Ez is egy módszer, tehát van egy olyan módszer, hogy nyilván mindig először koncentráljuk a mintát, hogy ne legyen akkor a térfogata, mert tényleg most az a másfél tonnányi minta, az majdnem egy szobát beterít, úgyhogy ebből kell először egy kezelhető mennyiséget csinálni. Szitasoron való koncentrálással lehet csökkenteni a térfogatot ilyenkor. Egy nagyobb lyukbőségű szitán fönnmaradnak a nagyobb törmelékek, és ki kell választani a megfelelő kisméretű szitát, amin még a homok átmegy, de a magok, a legkisebb magok, amik előfordulhatnak egy adott élőhelyen, már nem mennek át. És akkor miután ez a megfelelő szita megvan, akkor szitálással le tudjuk csökkenteni egy olyan 10%-ára a térfogatot. Utána van, aki mikroszkóppal szokta megnézni, hogy mik a magok és mik a nem magok, de mi jobban kedveljük a csiráztatásos, hajtatásos vizsgálatot, azért, mert ez nem csak a magoknak a számáról ad információt, hanem arról is, hogy életképesek-e. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ezeket a mintákat üvegházban szépen kicsiráztatjuk, és addig neveljük a növényeket, amíg meg nem lehet őket határozni. Ez egy csodálatos munka egyébként, ezt nagyon-nagyon szeretjük, ez a talán az egész munkánknak a legérdekesebb, legmegnyugtatóbb része, amikor a kis csina növényekkel lehet foglalkozni, úgyhogy ez egy nagyon jó rész, és már alig várjuk, hogy a sivatagi mintákkal is ideig eljussunk. Most még egyelőre a kevésbé izgalmas szitálási fázist csinálja a kedves PhD hallgatóm Üzbegisztánban, úgyhogy sok sikert neki ehhez.
Azért megnézném az arcokat, amikor előkerül a sorsúzás, hogy kivizsgálja a homok szemeket.
Igen, az biztos. Nagyon sok olyan része van ennek a munkának, ami nagyon-nagyon monoton és hosszadalmas, vagy pedig éppen fizikailag megterhelő, de a vége az nagyon jó mindig.
Az ökológia egy olyan tudományág, ami aztán tényleg nem ismer határokat, de azért felmerül a kérdés, hogy az üzbegisztáni homok minták hol segíthetnek akár a magyar flórának, vagy a magyar élőhely helyreállításoknak. Így első gondolatra a Kiskunság jut az eszembe, ami ugye már egy félsivatagos terület, helyenként szinte már sivatagos. Ott mondjuk lehet ennek a kutatásnak gyakorlati haszna?
Igen, mindenképpen. Tehát sajnos a klímaváltozással egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy nagyon hasonló növényzetborítás és szerkezet alakulhat ki a Kiskunság számos részén egy sivatagoz vagy félsivatagoz hasonlóan. Tehát az, hogyha megismerjük azt, hogy egy sivatagban milyen a növényeknek a magbank dinamikája, azzal nagyon sokat tanulhatunk a kiskunsági homoknak a magbank dinamikájáról is. Amúgy már vannak vizsgálataink itthoni homokégyepekből is, különböző magbank vizsgálataink. Azt láthatjuk, hogy vannak fajok, amik rendelkeznek tartós magbankkal, de nem olyan sok, sajnos. Tehát a közösségnek csak egy része. Nem számíthatunk a teljes helyreállásra csak a magbank segítségével, tehát emiatt is nagyon fontos, hogy megismerjük a talajmagbanknak a korlátait, mert pont ilyen esetekben lehet szükség akár a másik típusú magbankra, amikor ugye növényi magtételeket őrzünk hosszú távon, biztosítva azt, hogy később fel lehessen használni őket restaurációs célra. Tehát pont olyan esetben, amikor a természetes magbank nem működik, akkor ez a másik fajta magbank bevetésre kerülhet, vagy ugye egészen egyszerű módon magoknak a vetésével, tehát a restaurációnak az egyik legfontosabb módszere a magvetéses gyeprekonstrukció, amikor is az adott területre jellemző őshonos növényfajok magjait visszük be a területre, és ezt is akkor jó tudni, hogy miből kell bevinni, mi az, ami a magbankból föl fog újulni, mennyire sok magot kell, mennyire divers magkeveréket kell bevinni. Ez attól is függ, ugye, hogy mondjuk, hogyha kiderül, hogy a magbankban nagyon sok a gyomnövény, akkor sokkal több erős kompetitor növényfajt kell bevinnünk, amíg el tudják majd ezeket a gyomokat nyomni. Tehát nagyon-nagyon sok szempontot figyelembe kell ilyenkor venni, és ehhez az üzbegisztáni sivatagi tudás az hozzá fog tudni járulni, hogy itthon is jobb döntéseket tudjunk hozni.
Örülök, hogy a gyomnövények kifejezést használtad, mert ugye azt szokták mondani, hogy ami egyik szempontból mondjuk kertészeti szemmel gyomnak számít, a másik szempontból viszont a biodiverzitás hasznos része. Most így a ti munkátok magdinamikai szempontból hogyan definiálja a gyomot?
Ez egy nagyon jó kérdés, és az ökológiában egyáltalán semmiféle egyetértés nincs arról, hogy hogyan definiáljuk a gyomot. Mi úgy definiáljuk, hogy ami természetvédelmi szempontból gyom, tehát egy olyan növényfaj, ami gátolja mondjuk a természetes társulásoknak a regenerálódását, kiszorítja az őshonos növényfajok közül azokat, amik érzékenyebbek. Tehát számunkra ezt jelenti a gyom. Nyilván mezőgazdasági szempontból az, ami a termelést korlátozza, vagy költségesebbé teszi, vagy kompetitora lehet a haszonnövényeknek. De például vannak olyan gyomnövények, amik meg nagyon fontosak természetvédelmi szempontból, amik ritkák, és visszaszorultak pont az intenzív mezőgazdaság miatt. Tehát mondjuk jobb példa erre a konkoly, egy nagyon szép szegfőféle növényünk, a gabonavetéseknek egy jellemző gyomja, ami visszaszorult az intenzív mezőgazdasági technikáknak az előretörésével, hiszen ugye mérgező a konkolynak a magja, tehát fontos volt az emberek számára, hogy ne kerüljön a búzába. Tehát emiatt nagyon sok ideig visszaszorult, és tényleg nagyon-nagyon kevés állománya volt, de most már napjainkban egyre több olyan extenzív művelésű gabonatábla van, ami kimondottan a ritka gyomok védelmét szolgálja, és akkor ilyen helyeken nagyon szépen megtalálható a konkoly.
Itt már beszéltünk a legeltetéses állattartás csökkenő tendenciájáról, ami most már ugye említsük meg megint csak, hogy felfeleivel szerencsére, a mezőgazdaság, az intenzív mezőgazdaság negatív hatásairól, a klímaváltozás negatív hatásairól, ugye, hogy a szélsőségek gyakoriságának növekedése az az, ami tulajdonképpen ezeket a területeket is sújtja, mint meg annyi más élőhelyet. És egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, ez pedig az ember közvetett szerepe. Gyomok alatt ezek szerint az inváziós növényeket is értetjük, és hát bizony ebben igencsak nagy szerepe van az embernek ezek terjedésében.
Az biztos, és ez is az egyik kedvenc kutatási témánk. Ugye az inváziós növények azok olyan növények, amik egy másik biogeográfiai régióban őshonosak, és általában az ember közvetítésével megjelennek egy új élőhelyen, egy új régióban, és ott nem csak hogy megjelennek, hanem elkezdenek nagyon intenzíven terjedni, és tehát egyre inkább nő a populációiknak a mérete. Fontos őket nagyon kutatni, ezért is biztosan más kollégáim is majd beszélnek erről, de hogy a Ökológiai Kutatóközpontban van az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumnak az invázió biológiai divíziója, és ennek keretében nagyon sok kutatást végzünk, ami az inváziós növény- és állatfajoknak a terjedését kívánja megérteni. És a mi csoportunk sok kutatás közül az egyiket csinálja, ami pedig azt vizsgálja, hogy az embernek milyen szerepe van abban, hogy egyik helyről a másikra tudjanak terjedni az inváziós növényfajok. És ez egy nagyon érdekes, nagyon emberközpontú kutatás, azért is szeretjük annyira, mert tényleg a mindennapi életünk mozzanatait kutatjuk itt. Két fő mechanizmust vizsgálunk, az egyik az, hogy a ruházatunkkal hogy tudjuk terjeszteni a növényfajokat. Ugye biztosan sokan már észrevették, hogy egy kirándulás után, terepi program után zokningban, cipőnkben ott vannak különböző szórós magok, ezeket vagy eltávolítjuk, vagy nem, vagy foglalkozunk vele, vagy nem. Na erre végeztünk Lukács Katalin PhD hallgatómnak, ez a PhD témája hamarosan megvédi egy nagyon érdekes kutatást, amiben azt néztük meg, hogy ténylegesen mi terjed az oknénkon. És megdöbbentő eredményeink lettek, tehát egyetlen egy terepen töltött nap alatt több 10 növényfajt terjeszthetünk akár. A rekorderek természetesen a férfiak voltak, akik jobban belemennek a susnyába, és intenzívebben kirándulnak, tehát volt olyan önkéntesünk, akinek egy nap alatt az oknián 2800 mag volt, tehát ez egy óriási mennyiség. Ugye érdekes belegondolni, hogy milyen nagy a mennyiség, de abban még érdekesebb belegondolni, hogy milyennek az ökológiai jelentősége. Tehát azzal, hogy elmegyünk kirándulni valahova, és utána hazavisszük a ruhánkat a városba, azzal be tudunk vinni a városba új növényfajokat. Utána ugyanazzal a cipővel elmehetünk mondjuk nyaralni országon belül, vagy akár egy másik országba, másik földrészre. Tehát olyan távolságokat tudunk átugrani, amiket amúgy a növények nem tudnának nélkülünk. Tehát a közvetítésünkkel simán át tudjuk vinni ezeket a növényfajokat távoli tájakra, kontinensekre. És ennek nagyon nagy szerepe lehet abban, hogy ugye mivel óriási a mozgás a világban, iszonyú nagy a turizmus, tényleg a világ elérhetővé vált, mindenhova el tudunk jutni. Tehát ez a fajta óriási globális mozgás egy nagyon fontos mozgatórugója annak, hogy egyik helyről a másikra terjednek a növényfajok, és elindulhatnak inváziók. Ez az egyik ilyen témakör, amit vizsgálunk, ezt akár már olyan mindennapi dolgokhoz is köthetjük, mint hogy ezt is megvizsgáltuk, hogy mi történik akkor, ha kimossuk a magokat a zokninkon, és megdöbbentő eredményt kaptunk, hogy ezek a magok nem csak, hogy túlélik általában a mosást, hanem még erőteljesebben is tudnak csírázni. Sokszor a mosást követően azt találtuk, hogy a növényfajok azok nem egyszerre csíráznak ki, hanem különböző időpontban kezdenek ezek a magok csírázni, tehát ilyen aszinkronizált a csírázás, ami azért érdekes, mert hogyha odajut egy új helyre egy mag, akkor sokkal nagyobb esélye van hogyha néhány mag eljut egy új élőhelyre, sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy kicsirázzanak, hogyha nem egyszerre csirázik az összes, hanem különböző időpontokban. Vagy hát, ha valamelyik pont egy jó időpontot kap el. Tehát emiatt például ezzel a mosógépi mosással egy kicsit segíthetjük is a fajokat abban, hogy meg tudjanak telepedni egy új élőhelyen, és akár inváziósá válhassanak. Tehát a mindennapi életben nagyon sok módon tudjuk befolyásolni mi magunk is az inváziót. Másik kutatásunk az jelenleg zajlik Odó Laura vezetésével, aki pedig a gépjárműveknek a magterjesztő szerepét vizsgálja. Ez is egy nagyon érdekes kutatás, amikor is kedves barátaikat és kollégáikat minden hónapban meglepték azzal, hogy kitakarították az autójukat. Terepjáró autókról van szó, terepen közlekedő embereknek az autójáról, és akkor az autón levő sárból, illetve az autó belsejében található növényi törmelékből nézik meg, hogy milyen fajok csiráznak. Ez még most fut a kutatás, de nagyon-nagyon érdekes előzetes eredmények vannak, és megdöbbentően sok faj, nagyon sok magja csinálzik.
A fajok terjedése az egy természetes folyamat az ökológiában és a földtörténelemben mindig is volt erre példa, és mindig is lesz, emberekkel és emberek nélkül is. Viszont ennek a gyorsasága az már egy egészen más kérdés. Gyakorlatilag azzal, ahogy említetted is, hogy nagyon gyorsan, akár kontinensek között is már egyik nap itt vagyunk, a másik nap egy másik kontinensen tudunk közlekedni, mert ténylegesen sokkal gyorsabban terjednek így a fajok, mint alapvetően terjednének. Ráadásul, megint csak az éghajlatváltozásra visszakanyarodva, olyan fajok is megtalálják a feltételeiket, most már hazánkban is, amik előtte nem érezték jól magukat. De mégis miért kifejezetten rossz ez?
Pontosan, amit mondtál, hogy a gyorsaság az megkülönbözteti a mostani fajterjedések ütemét a földtörténeti ütemtől. Illetve, hogy egyszerre történik az invázió, egyszerre történik a tájhasználatváltozás, a városiasodás, minden egyszerre történik, és emiatt egyre többször előfordulhat az, hogy egy adott faj be tud robbanni egy teljesen üres ökológiai helyzetbe, és nagyon-nagyon gyorsan meg tudja növelni az állományát. Erre egy amerikai példát tudnék említeni, ami a Feder rozsnoknak az inváziója Amerikában. Ugye ez egy eurázsiai növény, nálunk is előfordul, sokan ismerjük, a Bromus tectorum. Na, ez bekerült Amerikába, feltehetően állatszállítmányokkal a birkáknak a gyapjában és a patáján, és ott olyan szuperül megtelepedett a kaliforniai nyílt gyepekben, hogy most már az adja ott a legfőbb biomasszát, és az egyik legnagyobb problémáját az egész amerikai természetvédelemnek és katasztrófavédelemnek tulajdonképpen, mert ez a Bromus tectorum, ez egy olyan gyúlékony biomasszát képez, amitől begyulladnak ezek a gyepek. És emiatt ez nagyon katasztrofális tűzeseteket okoz, kaliforniai gyepekben átterjednek más élőhelyekre, tehát hogy ez tényleg egy ilyen időzített bomba, ami ott van, és emiatt nagyon nehéz ellene védekezni, tényleg egy rendszer szintű problémát okoz, és nagyon sok példa van hasonló növényekre máshol is, csak most azért pont ezt említettem, mert ez annyira kapcsolódott ahhoz, hogy és akkor az állatok kültakaróján, vagy akár az ember ruházatán is terjedhetnek az ilyen magok, tehát ezért is nagyon fontos az inváziós fajokkal foglalkozni, mert nagyon sok olyan faj van, ami nem csak azért jelent problémát, mert egy új növényfaj, egy új állatfaj kerül egy életközösségbe, hanem az emberek életét is nagyon alapvetően megváltoztatja, hogyha mondjuk körülöttük több 10 000 hektáron ég a gyep, tehát komoly egészségügyi, társadalmi, gazdasági kockázataik is lehetnek, úgyhogy nagyon fontos ezekkel foglalkozni, és van egy ilyen szabály, hogy 10 000-ből egy, tehát minden 10 000 idegenhonos faj, ami megtelepszik egy új élőhelyen, abból egy válik igazán problémássá. De hát az épp elég, tehát hogy igazából épp elég baj, és mivel a világunk össze van kapcsolva most már globális szinten, ezért tehát a 10 000-ek azok folyamatosan vándorolnak, a fajok 10 000-ei egyik élőhelyről a másikra, és bármikor történhet az, hogy jön az az egy, ami óriási problémát fog okozni.
Az idegenhonos, azon belül is főleg az inváziós fajok terjedése így magbank szempontjából különösen fontos, hiszen hogyha úgy vesszük, maga a talajban tárolt magbank olyan, mint egy biológiai biztonsági mentés. Akkor aktivizálódik, amikor a körülmények, akár felszíni, akár éghajlati körülmények ezt lehetővé teszik. Ennek kapcsán ki tudja, hogy már most mik vannak a talajban, amikkel még nem is tudjuk, hogy kell majd védekeznünk.
Igen, ez nagyon fontos, és általában az inváziós fajok azok azért olyan sikeresek, mert térben és időben is nagyon jól terjednek. Tehát emiatt a legtöbb inváziós növényfajnak nagyon nagy mennyiségű és hosszú távon életképes a magbankja. Tehát ez még egy külön nehézséget okoz az ellenük való védekezésben. Vannak ilyen nagyon érdekes kutatások francia kutatóknak, akik például azt a módszert dolgozták, hogy egy óriási méretű mikrohullám például sütőt alkalmaznak, ami, tehát akkora, mint egy nagy szoba, ezt kiviszik terepre, és ezzel tulajdonképpen így mikrohullámozzák a talajnak a magtartalmát olyan helyeken, ahol arra számítanak, hogy nagyon sok inváziós növényfaj magja van benne, és ezáltal így próbálnak ellene védekezni. De nyilván ez egy tök jó módszer, meg nagyon ötletes, de tehát nem lehet mindenhova ezzel kimenni ezzel az óriás mikrosütővel, ennek óriási költsége van, tehát csak ezzel azt lehet szemléltetni, hogy van, hogy akkora a probléma, hogy ilyen szintű technológiai megoldásokat kell bevetni arra, hogy valahogy kezelni lehessen.
Persze ez diverzitás szempontjából aggályos, hiszen a talaj egészen sok más mikro- és makroorganizmusnak is otthont ad, aminek nem feltétlenül jó a mikrózás.
Igen, igen, pontosan. Tehát ez az inváziós fajok elleni védekezésnek az egyik legnagyobb nehézsége, hogy valahogy úgy kell ellenük védekezni, hogy közben a többi fajnak meg ne ártsunk. És ez nagyon nehéz sokszor. Ugye a vegyszeres kezelés az nagyon sok esetben, tehát vizes élőhelyek közelében föl sem merülhet pontosan emiatt, hogy nehogy a vízi élővilágot károsítsuk, de ugyanígy akár egy nagyon intenzív mechanikai eltávolítás és más fajoknak is ugyanúgy kedvezőtlen lehet. Tehát emiatt nagyon érdekes és új módszereket kell kifejleszteni, ami minél hatékonyabb a kezelendő élőlény ellen, és minél kevésbé károsítja a többit.
Tehát akkor az idegenhonos magok, és azon belül is a potenciálisan invázióra hajlamos fajoknak, a magjainak a terjesztése egy nagyon komoly ökológiai kockázat, amiben, ahogy már elhangzott, hatalmas nagy szerepe van az embereknek. Említetted itt, hogy az autó rengeteg magnak lehet a transfer eszköze, nem beszélve ugye a ruhánkról, és ahogy mondtad, már a mosás sem megoldás, sőt, még talán segíti is ezeket a fajokat. De mégis mit tehetünk, hogyha szeretnénk tudatosan természetet járni, és egy kirándulás után megbizonyosodni arról, hogy nem okoztunk semmi ökológiai kockázatot, legalábbis a magok szintjén?
Ez egy nagyon fontos téma, ezt Lukács Katalin PhD hallgatón feldolgozta egy review cikkben. Különböző módok vannak, vannak olyan módok, amin az egyén is tud tenni, tehát hogyha olyan ruházatot választunk a nagyon jó élőhelyek meglátogatásához, ami csökkenti a magok tapadási esélyét, tehát hosszú zárt ruházat olyan anyagból, ami kevésbé veszi fel a magokat, például a különböző vízlepergető anyagok, vagy a farmer, azok viszonylag kevésbé veszélyesek ilyen szempontból. A zárt, magas szárú cipő, hogy az okni, ami egy nagyon jó magfelvevő, ne tudjon érintkezni a növényzettel. Tehát ez lehet egy megoldás, hogy milyen fajta ruházatot választunk. Aztán a másik megoldás, hogyha már látjuk, hogy hozzátapadtak a ruhához a magok, akkor azokat valamilyen zárt térben kell eltávolítani és kidobni. És hogyha olyan helyre megyünk, ami tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon értékes élőhely, például aki mondjuk a Galapagos-szigetekre megy, vagy Falkland-szigetekre, vagy egyéb ilyen nagyon unikális helyre, akkor új zokni használata tiszta cipővel érkezzen. Az ausztráloknak is van egy ilyen mondása, hogy arrive clean, leave clean, tehát érkez tisztán, távoz tisztán, tehát hogy erre kell figyelni. Nyilván, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha most valaki elmegy a szokásos délutáni sétájára a parkban, akkor ilyen szintű óvintézkedések kellenek, de tényleg, amikor valamilyen szentély jellegű, nagyon fontos élőhelyet látogatunk meg, akkor erre oda lehet figyelni. Különösen Ausztráliában, Új-Zélandon, az Antarktiszon már különböző protokollok vannak arra, hogy hogyan engedik be az embereket bizonyos területekre, vannak tisztítóállomások is, ahol lehet a felszerelést, illetve a ruházatot, a cipőt tisztítani. Ők már nagyon megtapasztalták az invázióknak a kedvezőtlen hatásait, úgyhogy jóval előttünk járnak ebben az előre gondolkodásban. Érdemes lenne Európában is ezekből az óvintézkedésekből adaptálni néhányat.
A növények aztán tényleg különlegesek, mert nagyon sokféle különböző technikát fejlesztettek ki arra, hogy az adott mag hogyan jusson el A pontból B pontba. Ugye ez természetvédelmi szempontból kockázat is lehet, például a vízzel terjedő fajok, vízfolyások mentén ugye egyes akácok például nagyon-nagyon-nagyon hamar tudnak terjedni. De mégis mik azok az extrém terjedési technikák, amik téged foglalkoztatnak? Amire már te is azt mondtad, hogy na, ezt még te se gondoltad volna, hogy így is képes egy növény gondoskodni a további generációkról.
Egy nagyon érdekes terjesztési mód, amit Godó Laura vizsgál a kutatócsoportunkban, ez a diploendozoochória, ami egy ilyen matrioska babára hasonlító terjesztési mód. Úgy kell elképzelni, hogy van egy rágcsálónk, ami megeszik egy magot, és utána a rágcsálót megeszi egy ragadozó madár, és a ragadozó madárnak a köpetében benne marad a rágcsáló által megevett és meg nem emésztett mag, ami később ki tud csirázni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes és extrém módja a magterjesztésnek, ami azért is érdekes, mert a köpetnek viszont van egy csomó tápanyag tartalma, ami segítheti ennek a magnak a csirázását, tehát ugyanez nem egy nagyon gyakori dolog, ami történik egy maggal, de ha megtörténik, akkor jó eséllyel jobban tud csirázni, mint hogyha nem került volna be az egérből a bagolyba, és utána a földre. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon extrém terjedési módok, általában még az is engem nagyon-nagyon érdekel, hogy szinte soha nem az van, hogy egy növény egy módon terjed, tehát hogy mondjuk leesik a földre, utána arrébb fújja a szél, utána jön egy állat, aminek a szőrére tapad, utána arról leesik, megint arrébb fújja a szél, tehát hogy ez egy annyira komplex és érdekes rendszer, és különböző dolgoknak az interakciója, és attól függ, hogy éppen hova esik, utána milyen messzire jut, utána hova esik, és egy sok-sok pici véletlen lépésnek a sorozata az egy eredményt hoz, amiből esetleg az lehet a végén, hogy mondjuk egy embernek a ruháján átmegy egy új földrészre, és ott megtelepszik. Tehát ez egy igazi ilyen érdekes kalandregény, egy-egy magnak az útja.
A kutatócsoportotok nem csak az aktív ökológiai kutatásból veszi ki a részét, nemzetközi szinten is, nem csak a hazánkban, de bizony aktívan tevékenykedik a szemléletformálás terén is. Sőt, valahol összeír a kettő, vannak olyan projektek, ami egyfelől kutatási téma, adatvétel, mintavétel, másfelől pedig aktív szemléletformálás és a probléma megismertetésére irányul.
Igen, ez az egyik szívügyünk, a Vadvirágos Kertem nevű projekt, amit Godó Laurával és a kutatócsoport összes tagjával óriási lelkesedéssel csinálunk. Ennek az volt az alapötlete, hogy nagyon sokszor találkoztunk azzal, hogy milyen jó lenne, hogyha a kertjeinkben nem idegenhonos dísznövények lennének csak, hanem az őshonos vadvirágfajok is megjelennének. Ez egy nagyon jó dolog, hiszen hogyha az embereknek a kertjében vannak ezek az őshonos vadvirágok, azzal segítjük ezen fajoknak a fennmaradását, meg tudjuk ismertetni az emberekkel a hazai természetnek a szépségét, és ráadásul ezek a fajok ugye alkalmazkodtak a hazai klimatikus viszonyokhoz, a talajviszonyokhoz, tehát különösebb gondozás nélkül meg tudnak maradni. Úgyhogy ennek az eszmének a népszerűsítésére hoztunk létre először egy pici projektet, amiből aztán egy nagyobb lett, és most már egészen nagy sikerrel fut ez a Vadvirágos Kertem nevű projekt. Ebben az érdeklődők számára felajánljuk, hogy választhatnak 25 őshonos vadvirágfajból, 5-öt, és utána ezeknek a fajoknak a magjait mi elküldjük nekik, és el tudják ültetni a kertjükben az emberek a magokat. Ez a szemléletformálás rész, illetve egy információt adunk az embereknek ezekről a fajokról, és számos más természetbarát kerti gyakorlatról. De van egy kutatás rész is, hiszen nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy az embereknek mi tetszik. Tehát szeretnénk a projekt végén egy ajánlást mondani, hogy az emberek leginkább ezek az ilyen típusú növényfajokat kedvelik a kertjükben, ezeket keresik, ezek tudnak megmaradni belőle. Tehát megkérdezzük az embereket, hogy miért választották azt az öt fajt, melyik öt fajt választották és miért, mi tetszik nekik benne, illetve arra is kíváncsiak vagyunk majd egy utánkövetéses vizsgálattal, hogy kinek hogy sikerül a vetés a kertjében. Emellett még arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általánosságban mennyire nyitottak a hazai kerttulajdonosok a természetbarát gyakorlatokra, például milyen szívesen lennének hajlandóak alkalmazni mondjuk madárodót, esővízgyűjtőt, denevérodót, kerti tavat. Ezek az információk nagyon érdekesek számunkra, azt is megkérdezzük, hogy melyik gyakorlatról mi a véleménye az embereknek, és így egy nagyon érdekes képet kaphatunk arról, hogy mik társadalmilag elfogadottabb és kevésbé elfogadott módszerek, és ezután tudunk egy célzott második körös ismeretterjesztést alkalmazni, hogy az esetleges fenntartásokat próbáljuk kezelni, és jobban megismertetni bizonyos módszereket az emberekkel, hogy szívesebben alkalmazzák őket. És mindez idáig több mint 6000 ember keresett meg minket, szóval egy nagyon nagy sikere volt a projektnek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy magyarországi települések több mint egyharmadára már eljuttattuk ezeket a vadvirágmagokat, és nagyon reméljük, hogy a lelkes résztvevői a projektnek azok már elültették ezeket a magokat, vagy ha nem, akkor hamarosan elültetik, és minél hamarabb gyönyörködni tudnak ezekben a nagyon szép vadvirágokban.
Itt van előttünk az asztalon pontosan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csomag magocska. Nézzük is meg, hogy mit is tartalmaznak ezek az acskók. Nyúlok is az egyikért. Egy sárga virágzatú növényt látok a képen, a magjókat pedig úgy látom, mintha apró kis horgas képletek lennének rajtuk, hát gondolom akkor ez egy sikeresen terjedő faj. Mi is ez pontosan?
Igen, ez a közönséges párlófű, gyógynövény egyébként, és nagyon jellegzetes a termése, vagy a magja, ami ugye nagyon hatékonyan tud tapadni, úgyhogy sokszor kutyatulajdonosoknak nem feltétlenül ajánljuk, mert nagyon szeretik a kutyák meghempergetni magukat ebben a párlófűben, és utána sokáig rajta marad a termés a bundájukon, de egyébként egy nagyon szép, magasra növő növény. Minden egyes fajnál megadjuk azokat az információkat, hogy mi a fajnak a neve, az adott magmennyiséget nagyjából mekkora területre vessék el az emberek, mekkorára nő meg a növényfaj, mikor virágzik, mennyire tartósan virágzik, és hogy gyógynövénye a növényfaj. Tehát ezek alapján is tudnak az emberek választani, de voltak olyan nagyon lelkes résztvevőink, akik mind a 25 fajnak szépen utána néztek, és egy nagyon-nagyon tudatos, megalapozott döntést hoztak arról, hogy melyik ötöt szeretnék kiválasztani. Az előzetes eredmények alapján úgy néz ki, hogy a virágszíne ez az egyik legfontosabb tényező az emberek számára. Vannak, akik kimondottan a lilás árnyalatokat kedvelik, vannak, akik pont arra törekednek, hogy minél inkább tarka legyen, és többféle virágszín. Vannak, akik arra figyelnek, hogy minden egyes évszakban legyen olyan, ami virágzik, hogy a beporzóknak egy folyamatos táplálékforrást lehessen biztosítani. Vannak, akik a gyógynövény státuszra figyelnek oda. Tehát sokféle szempontból lehet választani, és 25 féle ilyen gyönyörű vadvirág közül.
Most látom csak, hogy a kis tasaknak a hátoldalára fel is írták a kutatók, hogy melyik mit tartalmaz. Gyorsan meg is forgatom, hogy fel tudjam őket sorolni. Van itt például fehér mécsvirág még, mezei tarsóka, ligeti zsája, mezei cickafark, hólyagos habszegfű, és végül, de nem utolsó sorban, kígyóhagyma. Minél többet gondolkozok ezen a projekten, annál ügyesebb megoldásnak tartom, már csak azért is, mert hogyha már itt sokat beszéltünk arról, hogy milyen magterjesztő szerepe lehet akár az embernek is, hát bizony, aki ebbe a projektbe részt vesz, jó eséllyel a hazai flórának a tagjait fogja továbbvinni a ruháján, otthonról elindulva.
Igen, ez is egy nagyon fontos szempont, és tényleg az, hogy így az emberek aktívan tehetnek valamit a saját lakókörnyezetüknek a szebbétételéért, úgyhogy tényleg a hazai növényfajokat ápolják, nevelik, terjesztik, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ennek egy fontos szemléletformáló szerepe is lesz.
E közül a 7 faj közül van még valami, ami külön kiemelendő? Szerinted, ami nagyon fontos lehet, vagy nagyon hasznos lehet mondjuk egy kerti életközösségben, vagy akár egy konyhakertben?
Kiemelném a ligeti zsáját talán, ami az egyik kedvence volt a résztvevőknek, talán a második helyen volt, vagy a harmadikon a népszerűségi listán. Egy nagyon szép lilavirágú növény, nagyon erőteljes levelei vannak, tehát szépen takarja is a talajt, miután megtelepedett, és évelőfajról van szó, úgyhogy sokáig díszíti a kertet, hogyha egyszer megtelepedett, tehát ez számomra egy nagyon kedves növény, és nagyon szép. Az alföldi mezsgyéknek, gyepeknek egy nagyon-nagyon jellemző faja, tehát sokaknak kell ilyen gyerekkori emlékeket is ébreszthet. Még az asztalon levő fajok közül a cickafarkot is ki tudnám emelni, az is ugye egy új növény, a tejája az nagyon sokféle dologra jó, és azt talán azért tudnám ajánlani, az is ugye évelő, és nagyon jól meg tud telepedni. Icipici magjai vannak, de amikor jó éve van, akkor nagyon sűrűn be tudja borítani a talajt, és egy nagyon szép, hosszú távú állomány tud létrehozni. Annyi, hogy azért azt el kell mondani, hogy ezek ugye vadvirágok, tehát nem mesített kerti növények, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy elvetjük az 50 darab magot, vagy a 100 darab magot, ami benne van a tasakban, és mindegyikből növény nő ki. Minden fajnak van egy adott csíra képessége. Próbáltunk olyan fajokat választani, amik jól tudnak csírázni, jól meg tudnak telepedni, de ne keseredjen el senki, hogyha az első évben mondjuk van olyan faj, ami nem kell ki. Van olyan faj, ami majd egy következő évben fog meglepetésszerűen megjelenni, és akkor is nagyon fogunk neki örülni. Tehát, hogy ezek vadon élő vadvirágok, ezt a dolgot figyelembe kell venni, de tényleg nagyon szép díszítői lesznek a kertnek.
Elnézve a kutatócsoportotoknak a munkáját, hát azért itt nagyon-nagyon szerteágazó feladatok vannak. Az egyik nap ástok a hortobágyi, vagy a kisalföldi szikeseken a tűző napon, második nap már a zokniból szedegetitek a magokat, utána elmentek az üzbég sivatagba, ott a homok a következő munkafolyamat fő témája, utána pedig postázzátok a megrendelt magokat.
Minden héten, minden nap vannak teljesen új kihívások, új feladatok. Az nagyon jó, hogy egy nagyon összeszokott csoportunk van, tényleg nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a csoportnak minden tagjával. A férjem szintén a csoportnak a tagja, ő is egy szenior kutató a kutatócsoportban, úgyhogy mi ketten vezetjük a csoportot, és hát nagyon szeretjük ezt az egészet, és tényleg az az egyik legjobb ebben a munkában, hogy egészen váratlan dolgokat kell csinálni, ahogy mondtad ezek, de például tavaly felépítettünk 5 darab üvegházat a csoport segítségével, illetve az Ökológiai és Botanikai Intézet sok kollégájának a segítségével, tehát ez is egy olyan dolog, amit én nem gondoltam volna, hogy majd egyszer csak a kutatói pályafutásom során lesz az, hogy 2 hétig üvegházat építünk, és tök jól sikerült, és most így abban tudunk csiráztatni, tehát hogy nagyon-nagyon változatos a munkánk, és ehhez kell egyfajta rugalmasság, meg alkalmazkodnunk kell sokszor a teljesen új feladatokhoz, de ezt nagyon szeretjük.
Látom rajtad a lelkesedést, és hogy tényleg szívügyed a magbanki kutatás, de honnan ered ez az érdeklődés? Mikor fogalmazódott meg benned, mi volt az az élmény, ami miatt azt mondtad, hogy neked ez az irányod?
Nekem az egyetemi szakdolgozatom az empléni kékperjés láprétegből íródott, és akkor ismerkedtem meg a magbank vizsgálatoknak a módszerével, és ez varázslatos volt, tehát én nagyon-nagyon megszerettem először a módszertani részét, azt, hogy egy területen levő talajmintából, hogy lesz később egy üvegházban kinőtt csillenövény, hogy milyen lépéseken keresztül jutunk el odáig, és hogy utána, hogy milyen érdekes különbségek vannak a felszíni vegetáció és a magban között, szóval ez engem nagyon-nagyon megfogott, és utána, hogy egyre többféle magokkal kapcsolatos szakirodalmat olvastunk, egyre több új ötlet jött, hogy nem csak a magbank, hanem a térbeli terjedés is mennyire érdekes, és hogy mennyire sokszor a mindennapi életünkben is szembe jönnek velünk a magokkal kapcsolatos problémák vagy események, és akkor így egyre inkább elkezdtük diverzifikálni a kutatásainkat. Az volt a nagyon nagy lökés ennek, hogy sikerült elnyerni az MTA-nak a lendületpályázatát, és ennek segítségével tudtunk egy kutatócsoportot alapítani, és így a kutatócsoportunknak az egyik legfőbb irányvonala az a különböző magökológiai kutatások. Emellett más dolgokat is csinálunk, mindent, ami a gyepekkel kapcsolatos, tehát így a gyepeknek a szerelmesei vagyunk, leginkább az alföldi gyepek. Tehát a hegységekben én a magbank vizsgálatba szerettem bele, és a gyepekben meg leginkább az alföldön, a Hortobágyon, úgyhogy minden, ami ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan tudjuk megvédeni a gyepeket, fenntartani, helyreállítani, az benne van a tarsolyunkban, tehát ezekkel foglalkozunk.
Fantasztikus ez a munka, már csak azért is, mert gyakorlatilag ti azon fáradoztok, hogy láthatóvá tegyétek a láthatatlant minden szempontból. Ugye egyrészt a talajban észrevétlenül szunnyadó magokat szeretnétek a felszínre hozni, másrészt pedig megmutatni az embereknek, hogy ezeknek a szinte észrevétlen alvó magoknak mekkora ökológiai hatásai, szerepe és kockázata is van akár. Köszönöm szépen a beszélgetést Valko Orsolyának, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület, Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoportjának vezetőjének. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a magvas teendőid között a munkához.
Én is nagyon köszönöm.